Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán elnök abban érdekelt, hogy báb kormány legyen Magyarországon, amelyik elküldi a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez derül ki Volodymyr Zelenszky friss interjújából, amely része a durva Magyarország ellenes propagandának, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter kijelentette, ezt majd a magyar emberek 2026-ban el is dönthetik. Az interjú része azon nagyon durva Magyarország ellenes propagandának tehát, amelyen hazánk már évek óta szembesül Kijev részéről, jelezte a tárcavezető. Orbán Viktor politikája sajnálatosan ukrán ellenes és Európa ellenes, ezt használja a belpolitikájában. A választásokhoz saját javára akarja fordítani az ukrajnai háborút, ami tisztességtelen, jelentette ki az ukrán elnök a Válasz Online-nak adott interjújában. A magyar miniszterelnök hamis információval árasztja el a társadalmat, Magyarország az Unió és a NATO tagja, nem viselkedhet úgy, mint amelyik mindkettőt utálja, tette hozzá Volodymyr Zelenszky. A kémbotránnyal kapcsolatban azt mondta, nem szeretne senkit fenyegetni, de minden bizonyíték a birtokukban van. Magyarország és Horvátország a kétoldalú együttműködés további fejlesztésén dolgozik, amihez minden alap adott, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Nagy Kanizsán, ahol fogadta a horvát kül- és európaügyi minisztert és a gazdasági tárcavezetőt. Szijjártó Péter horvát kollégájával közös tájékoztatóján aláhúzta, Magyarország minden szomszédjával jó kapcsolatra törekszik. Köszönetet mondott azért, hogy Zágráb nem állt be a magyar kormányt alaptalanul vádolók és ellene hergelők táborába, amikor is Brüsszelben aláírásgyűjtést szerveztek Magyarország ellen, azon törvény miatt, amelynek célja a gyermekek megóvása az erőszakos gender propagandától. Úgy vélekedett, az is jó alapot nyújt az együttműködéshez, hogy a magyar légierő legalább az idei végéig részt vesz Horvátország légterének védelmében, valamint hogy a két ország mindig is kiemelt figyelmet fordított a nemzetközi közösségek támogatására. Szijjártó Péter rámutatott, szeretnék továbbfejleszteni a kétoldalú együttműködést, a határon új utakat szeretnének építeni, és azt is, ha minél előbb létrejönne az új gyorsforgalmi összeköttetés az M6-os autópálya meghosszabbításával. Szlovákia az első uniós tagország, amelynek vissza kell fizetnie a COVID helyreállítási alapból kapott teljes támogatási összeget, derült ki az Euroaktív beszámolójából, amit a Portfólió gazdasági portál szemlézett. Az Európai Bizottság megállapította, hogy a 2021-es pályázati folyamat során a szlovák oktatási minisztérium nem akadályozta meg, és nem kezelte megfelelően az összeférhetetlenséget. 1.200.000 eurót levonnak a Szlovákiának járó támogatásból, ami az országnak járó teljes keretösszegnek felel meg. A Fidesz-KDNP jelöltjét Kozma Ákos ombudsman szavazta meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága alkotmánybíró jelöltnek. Kozma Ákos a Független Rendészeti Panasztestület volt elnök helyettese, az elmúlt 6 évben pedig az alapvető jogok biztosa meghallgatásán kiemelte. Véleménye szerint a jogvédelem nem csupán technikai tevékenység, az alkotmánybírói munka nem csak jogértelmezési rutin, hanem morális felelősség is, a közbizalom, a társadalmi szolidaritás és az egyéni jogok védelmének legfontosabb intézményi garanciája. 3 új képviselő mandátumát igazolták a parlamentben, le is tették az esküjüket. Az alkotmánybíróvá választott Hende Csaba és a Jegybank felügyelőbizottsági tagjává választott Kovács Zoltán helyét Király Nóra és Csúszda Gábor kapta meg a Fidesz frakcióban. A parlamenti mandátumáról lemondott Orosz Annát pedig Stummer János váltotta a Momentumban. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete közleményében jelentette be, hogy önkéntes árcsökkentést vállaltak bizonyos termékeikre az Egyesület tagvállalatai, amelyek kivétel nélkül gyógyszergyártók. Bíznak abban, hogy az egyes tagvállalataik önként vállalt további erőfeszítései és a kormány ösztönző szándéka együttesen elérik azt a célt, hogy minél szélesebb körű hozzáférés biztosítsanak a gyógyszerekhez, írták. Végül az időjárásról. A folytatásban a fátyolfelhők és a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk, néhol előfordulhat zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A labból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. június 11-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja. A hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám. A technikai segítséget pedig Vaszinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bértesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Pilinszky János Aranykori töredék című versét Törőcsik Mari mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Barnabás apostolról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
It's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine. Night, it's a different world. Go on, find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can't be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Várhegyi Zsolt szemészfőorvossal, a Miskolci MÁV rendelőintézet orvosigazgatójával egy új projektről, a lézer diagnosztikai felhasználásáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Yeah.
De milyen előnye van például a MÁV rendelőnek és ennek a gárdának, hogy mi ebben, ez egy plusz munka tulajdonképpen.
Igen, ez a kutatóközpont finanszírozza ezeket a vizsgálatokat. Tudtunk felvenni rá dolgozókat, akik gyakorlatilag főállásban, illetve van, aki részállásban ezt a munkát elvégzi.
És milyen előnye van a betegnek?
A betegnek ez egy lehetőség elsősorban, és talán ezt szeretném a leginkább kihangsúlyozni, hogy egy lehetőség, hogy egy nagyon pici fogaskerékként, de mi is azok vagyunk vizsgálók, egy kis fogaskerékként résztese lehessen ennek a tudományos kutatásnak, mert hogy ugye párhuzamosan még ezt kutatás alatt is áll, illetve ennek a diagnosztikai módszer kifejlesztésének, ami a jövőben reményeink szerint egy kicsit meg is változtatja talán az orvoslást, a gyógyítást, hiszen a cél az az lenne, hogy a mostani úgynevezett reaktív orvoslás, tehát hogy bejön a páciens, itt fáj, ott zsibbad, vérzik, stb. Valamilyen tünettel, panasszal érkezik, és ezt aztán a hagyományos vizsgáló módszerekkel kivizsgáljuk, megtaláljuk szerencsés esetben a betegséget, az gyógyszerrel, azzal a műtéttel gyógyítjuk. Itt pedig azon lenne a hangsúly, hogy még mielőtt tünetek jelentkeznek, tehát egy egészséges, tehát a szűrés fontosságát szeretném kihangsúlyozni, tehát hogy a szűrés során kiderülő betegség, ami még nagyon kezdeti fázisban van, tehát egy daganatot is sokkal könnyebb például gyógyítani, hogyha még kicsi, még éppen csak kezdődik, illetve több krónikus betegséget is még az elején úgymond elkapva könnyebb és eredményesebb gyógyítani. A páciens ezen kívül kap egy szerény térítést az első vizsgálat alkalmával 3000 forintot, és minden további vizsgálat során még 1000 forintot. Ezen kívül hozzájut egy részletes laborvizsgálathoz, a vérvétel során a vér egy kis része, 14 ml vért veszünk mindösszesen, egy része egy normál laborvizsgálat, mint amilyet a házi orvos is szokott kiírni, csak attól egy kicsit részletesebb, és a másik része megy a kutatás céljára, ezt a vérmintát lecentrifugáljuk, és lefagyasztjuk mínusz 80 fokra, és úgy tároljuk, és ezeket a mintákat fogják később a kutatóközpontban, ami Münchenben, Budapest és Szegeden van, itt fogják vizsgálni.
Ez nekünk mit jelentett pluszban? Tehát van egy kis laboratórium, vagy infrastruktúráját meg kellett teremteni?
Meg kellett teremteni a centrifugát, és ezt a különleges mélyfagyasztó eszközt beszereztük hozzá, és mínusz 80 fokon tároljuk, tehát a vérvétel és az elkészítés, a preparátumok elkészítése után mínusz 80 fokon, két órán belül be kell tenni mínusz 80 fokra, és utána ezt összegyűjtik alkalmazásra, és hasonló hőmérsékleten szállítják a kutatóközpontokba.
Tehát egy kutató stáb működik gyakorlatilag akkor a MÁV rendelőben, akikre utalt az imént, hogy összeállt egy ilyen kis csapat, de hát
igen, itt elsősorban a vérvételre és a vizsgálatokra. Így van.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Várhegyi Zsolt szemészfőorvossal, a Miskolci MÁV rendelőintézet orvosigazgatójával a lézerdiagnosztikai felhasználásáról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, most pedig lássuk, milyen munkavégzésekkel kell számolni ma a közúton. Az M3-as autópályán. A kivezető szakaszon a 11-es és a 12-es kilométer között új terelést építettek ki. A munkavégzés miatt a legbelső sávot lezárták, a forgalom két sávon halad. Burkolatfelújítási munkákat végeznek az M3-as autópályán Vásáros-Namény irányába Gödöllő térségében. A 23-as és a 34-es kilométer között a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján kell autózni. Az érintett szakaszra esik az M31-es autópálya felhajtója. Az onnan érkezők egy rövid gyorsítósávon tudnak csatlakozni az M3-as forgalmához, ezért szükséges az ott közlekedők előzékenysége. Az M31-esen rendszeresen visszatorlódik a forgalom. A Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös térségében a 80-as és a 77-es kilométer között megszűnt a sávzárás, de a Gyöngyös kelet csomópont fel- és lehajtóágát ezen az oldalon még mindig zárva tartják. Vásáros-Namény felé a 80-as és a 81-es kilométer között szintén új terelés épült ki, ami miatt a lassítósávot zárták le. A 82-es kilométernél a Borsókúti pihenőt zárva találják az autósok a munkálatok ideje alatt. Mezőcsát közelében a 155-ös és a 160-as kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalt burkolatfelújítás miatt teljesen lezárták. A járműveket az ellenkező oldal belső sávjára terelik, míg a főváros irányába csak a külső sáv járható. Felújítási munkák kezdődtek Budapest irányába a 171-es kilométernél lévő polgárpihenőhelyen, ezért azt június végéig lezárták. Sávelhúzásos terelést építettek ki Polgár és Görbeháza között is. A 177-es kilométertől a 185-ös kilométerig a Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon egy-egy sávon halad. A munkavégzéshez kapcsolódóan Vásáros-Namény felé a 183-as kilométernél található görbeházi pihenőt lezárták. Az M30-as autópályán felújítják a 11-es kilométernél található helyi keresztúr pihenőhelyet, ezért azt a határ felé vezető oldalon lezárták. A 33-as kilométernél a Miskolc-Észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 25-ös főúton Szent-Domonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Borsodnádas közelében a 25-ös főúton az 51-es és az 54-es kilométer között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma napos, általában száraz idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Az északkeleti tájakon egy-egy futó zápor azonban előfordulhat. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, sőt a magasabban fekvő részeken viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között várható. Csütörtökön többnyire napos idő várható, főként északkeleten kissé több komoly felhővel, de csapadék ezekből sem várható. Az északi északkeleti szelet elsősorban a Tiszántúlon élénk lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban többnyire 9 és 14 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, míg a belvárosokban és a vízpartok mentén ennél magasabb is lehet. Délután 23 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk. Pénteken csaknem zavartalanul napos, száraz idő várható. Az északkeleti szelet főként a keleti, északkeleti vidékeken élénk lökések kísérik. A minimum hőmérséklet döntően 9 és 14 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hidegebb, míg a belvárosokban és a vízpartok mentén ennél enyhébb lehet a hajnal. A maximum 25 és 32 fok között alakul. Szombaton döntően derült, vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható. Az északkeleti szél időnként megélénkülhet. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre érzékeny helyeken ennél enyhébb lehet az éjszaka. Délután 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap napos időre számíthatunk, többnyire kevés gomoly felhővel, amelyekből elsősorban nyugaton nem lehet kizárni zápor, zivatar kialakulását. Csupán kevés helyen élénkülhet meg az északi, északkeleti szél. A minimum 8 és 18, a maximum hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Habár fronthatással nem kell számolni, a légkörben zajló több fokos melegedés miatt az időjárás változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség csökkenés, vérnyomás változás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. A héten továbbra is magas a levegőben az allergén növények virágporának koncentrációja. A pollen szezon átmeneti időszakában fokozatosan emelkedik a lágyszárúak, elsősorban a pázsitfűfélék pollenjének mennyisége, ugyanakkor még egyes allergénfák virágpora is megtalálható a levegőben. A pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan a közepes, magas tartományban alakulhat. A pázsitfűre érzékeny allergiásoknál jelentkezhetnek allergén tünetek, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, illetve köhögés formájában jelentkezhetnek. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége is jellemzően a közepes, magas tartományban alakulhat. Az útifű virágporának koncentrációja jellemzően alacsony közepes szintet érhet el, míg a lóromé, a libatopféléké, a kenderféléké, a gyékényé, a sásféléké, illetve az ernyős virágzatúaké jellemzően alacsony. A fák közül a fenyőfélék és a bodza, valamint már a hárs és a bálványfa pollen koncentrációja is országosan az alacsony közepes tartományban alakulhat. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma jellemzően közepes, helyenként elérheti a magas szintet is. Az epikokkumé országosan alacsony. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Aranykori töredék. Öröm előzi. Hirtelen öröm, ama szemérmes szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan is sima, a szél sikált a torlaszos tetőkre, a tenger kőre, háztetőre látni, az alkonyati rengeteg ragyog. Kimondhatatlan jól van, ami van. Minden tetőről látni a napot. Az össze-vissza zűrzavar kitárul a házakon s a házak tűzfalán, a világvégi üres kutyaólban aranykori, és ugyanaz a nyár. És ugyanaz a lüktető öröm dobog-dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, s esztelen szorít magához. Mi készül itt e tenger ragyogásból? Ha lehúnyom is, süti a szemem. Mi kívül izzott, belül a pupillán. Itt izzít csak igazán, ideben. A világ is csak vele fényesül, az örömtől, aminek neve sincsen. Mint vesztőhelyen, olyan vakító, és olyan édes. Úgy igazi minden.
Pilinszky János Aranykori töredék című versét Törőcsik Mari mondta el. Pilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte. Az érettségi után jogot, majd művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje. 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és a költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg, Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott. 1951-től 1956 júliusáig nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 1957. októberéig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője. 1957. novemberétől haláláig az Újember belső munkatársa volt. Második verses kötete a harmadnapon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg. 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete, a Nagyvárosi ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szálkák, 1974-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 1976-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi esküvőt kötött. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötet begyűjtve. 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. 14. Leó a pápai képviseletek tagjainak. Építsenek őszinte kapcsolatokat ott is, ahol nehéz. Leó pápa fogadta a Milei argentin elnököt és az európai tanács elnökét. Németh László, bíboros legátus, Plock jubileumán. Legyetek az irgalmasság misszionáriusai. XIV. Leó a pápai képviseletek tagjainak. Építsenek őszinte kapcsolatokat ott is, ahol nehéz. A Szentszék jubileuma alkalmából fogadta audiencián a pápa a nunciusokat és a világ számos helyén működő pápai képviseletek dolgozóit. Péter árnyékában ezt vésték a gyűrűre, amelyet nekik ajándékozott, mutatva azt a közös küldetést, amelyet a segítségükkel visz véghez a világegyházban. Egység, szeretet, őszinte kapcsolatok, szolgálat, a rászorulók és a hit megerősítése. Ebben számít támogatásukra. 14. Leó pápa köszönetet mondott a Szentszéki Diplomáciai Testület tagjainak, akik a katolikus egyházat és annak egyetemességét jelképezik személyükben.
Perché non esiste nessun paese del mondo un corpo diplomatico così universale come il nostro.
A világ egyetlen országának sincs ilyen egységes diplomáciai képviselete. Az ő közösségük ugyanis nem csupán funkcionális és eszmei, hiszen egységük Krisztusban és az egyházban teljesedik ki. A Szentszék diplomáciája modellezi magát az üzenetet, amelyet közvetít a világnak. az emberi testvériséget és a népek közötti békét. Leó pápa utalt rá, hogy a napokban találkozott a szentszéki államtitkárság vezetőivel és dolgozóival, akiknek hálás munkájukért.
Grazie di cuore per quello che fate.
Hasonlóan érez a pápai képviseleteken szolgálók iránt, akik munkájukkal előtte járnak. A pápa mindig tudja, hogy számíthat rájuk az adott országban, a helyi egyház működéséről dokumentációval, megfontolásokkal és összeállított anyagokkal látják előtt. A pápai képviseletek hálózata mindig tevékeny és operatív. Egy bibliai kép jól kifejezi a pápa és a nunciusok küldetésének kapcsolatát. Az apostolok cselekedeteinek elején olvassuk a sánta meggyógyítását, ami jól leírja a péteri szolgálatot. A keresztény tapasztalat hajnalán járunk, amikor az első közösség az apostolok köré gyűlve tudja, hogy egyetlen valóságra támaszkodhat, a feltámadt és élő Jézusra. Egy sánta férfi ül a templom kapujában és koldul. Mintha a reményvesztett és csüggett emberiséget jelenítené meg, fűzte hozzá a szentatya. Az egyház ma is gyakran találkozik olyan férfiakkal és nőkkel, akiknek már nincs több örömük, akiket a társadalom a peremre szorított, vagy akiket az élet bizonyos értelemben arra kényszerített, hogy kolduljanak a létezésért. Így olvassuk a Szentírásban. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Elgondolkodtató, amit kér Péter ettől a férfitől. Nézz ránk! A másik szemében nézni azt jelenti, hogy kapcsolatot hozunk létre. A péteri szolgálat kapcsolatépítés, hídépítés. A pápa képviselői pedig elsősorban ezt szolgálják, a másik szemében nézést, Péter tekintetével.
Siate uomini capaci di costruire relazioni lì dove si fa più fatica.
Legyetek mindig képesek arra, hogy kapcsolatokat építsetek ott, ahol a legnehezebb, kérte tőlük Leó pápa. Mindezt úgy, hogy őrizzétek meg Péter alázatát és realizmusát, aki tudja, hogy egyedül nem tud mindent megoldani. Ezüstöm és aranyom nincsen, mondja, de tudja, hogy birtokában van az, ami számít, vagyis Krisztus, minden létezés legmélyebb értelme. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Krisztust adni azt jelenti, hogy szeretetet adunk. Tanúságot teszünk arról az irgalmas szeretetről, ami mindenre kész. Leó pápa számít a szentszéki diplomáciai képviseletre, hogy azokban az országokban, ahol élnek és szolgálnak, világossá tegyék.
Tutti sappiano che la Chiesa è sempre pronta a tutto per amore.
Az egyház mindig mindenre kész szeretetből, mindig a legutolsók, a szegények pártján áll, és mindig meg fogja védeni az Istenben való hit jogát, azt a hitet, hogy ez az élet nem e világ hatalmasainak kényére, kedvére van kiszolgáltatva, hanem egy titokzatos értelem határozza meg. Csak a szeretet méltó a hitre, az ártatlanok fájdalma láttán, a mai keresztre feszítettek láttán, akiket a nunciusok személyesen ismernek, mert olyan népeket szolgálnak, akik háborúk, erőszak, igazságtalanságok áldozatai, vagy akik a megtévesztő és csalódást okozó hamis jólét csapdájába esnek. 14. Leó pápa egy gyűrűt ajándékozott az apostoli nunciusoknak, amelynek belsejébe a Sub Umbra Petri, Péter árnyékában feliratot vésték. Ez jelképezi azt a köteléket, ami Péterhez fűzi őket, aki védelmezi és szolgálatra küldi őket. Csak a pápával való tényleges engedelmességben és szeretett közösségben lehet valóban hatékony a küldetésük az egyház épülésére, a helyi püspökökkel közösségben. Legyen mindig áldó a tekintetük, hiszen Péter szolgálata az áldás. Lássák meg mindig a jót, még ha rejtett is, vagy kisebbségben van.
Sentitevi missionari inviati dal Papa per essere strumenti di comunione, di unità, al servizio della dignità della persona umana.
Érezzék magukat misszionáriusoknak, akiket azért küld a pápa, hogy a szeretett közösség, az egység, az emberi személy méltóságának tiszteletét szolgálják, mindenütt őszinte és építő kapcsolatokat ápoljanak a helyi hatóságokkal, akikkel együttműködnek. Szakértelmüket mindig az életszentség iránti határozott döntés világítsa meg. Olyan szentek példáját kövessék, akik a szentség diplomatái voltak, mint Szent 23. János és Szent 6. Pál. Péter küldetése az, hogy megerősítse testvéreit a hitben, ennek legyenek a hírvivői, látható jelei a világ minden részén. A jubileumi szentkapu, amelyen hétfőn együtt haladtak át, buzdítsa őket, hogy Krisztus bátor tanúi legyenek a reményben, búcsúzott a pápai képviseletek tagjaitól Leó pápa. XIV. Leó pápa fogadta a Milei argentin elnököt. 14. Leó pápa szombat délelőtt a Vatikánban fogadta Javier Gerardo Milei argentin elnököt. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint Milei elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkárral, akit Miroslav Stanislav Wachowski prelátus a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkár helyettese kísért el. A közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörűek voltak, és a felek kölcsönös elismerésüket fejezték ki a Szentszék és az argentin köztársaság közötti jó kétoldalú kapcsolatokért, valamint kifejezték szándékukat ezek további erősítésére. A figyelem ezután a közös érdekű ügyekre irányult, olvasható a szentszéki közleményben, mint például a társadalmi-gazdasági fejlődés, a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi kohézió iránti elkötelezettség. Végül néhány regionális és nemzetközi társadalmi-politikai jellegű témát vitattak meg, különös figyelmet fordítva a folyamatban lévő konfliktusokra. A felek kiemelték a béke támogatására irányuló sürgős erőfeszítések fontosságát, zárul a szentszéki közlemény. Javier Mileit, az 54 éves Buenos Aires-i születésű politikust 2023. december 10-én iktatták be elnöki pozíciójába. Az elhunyt Ferenc pápa több alkalommal is találkozott az argentin államfővel, többek között hivatalos audiencián, azt követően, hogy a pápa szenté avatta Maria Antonia de San José de Paz y Figueroa-t, akit világszerte Mamma Antula néven ismernek, ezzel ő lett az első argentin szent. Milei elnök részt vett Ferenc pápa temetésén és 14. Leó pápa beiktatási szentmiséjén is. A pápa fogadta az Európai Tanács elnökét. Az államtitkárságon tartott találkozó középpontjában egy globális alap létrehozására irányuló javaslat állt, amelynek célja a világméretű éhezés felszámolása és a legszegényebb országok fejlődésének előmozdítása, valamint a nemzetközi helyzet beleértve az ukrajnai és gázai konfliktusokat is. 14. Leó pápa június 6-án csütörtökön az apostoli palotában fogadta António Costát, az Európai Tanács elnökét. Ezt követően a portugál politikus találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű tárgyalások során a felek elismerték a Szentszék és az Európai Unió közötti jó kétoldalú kapcsolatokat, valamint kifejezték szándékukat, hogy tovább erősítik a párbeszédet a közös érdeklődésre számot tartó kérdésekben, különösen a világméretű éhezés felszámolását és a legszegényebb országok fejlődésének előmozdítását célzó globális alap létrehozására irányuló javaslattal kapcsolatban. A beszélgetés a jelenlegi nemzetközi helyzetet is érintette, különös tekintettel az ukrajnai és gázai konfliktusokra. Az X közösségi hálón közzétett bejegyzésében Costa elnök hangsúlyozta, hogy a Szentszék fontos partnere az Európai Uniónak a globális kihívások kezelésében.
Németh László pápai bíboros legátus Pvok jubileumán. Legyetek az irgalmasság misszionáriusai. Nem tarthatjuk meg magunknak Isten ajándékait, amelyeket kaptunk, és különösen a hit ajándékát. A Szentlélek arra hív minket, hogy megusszuk ezt az ajándékot. Az irgalmasság misszionáriusai vagyunk a háború és a megosztottság által megsebzett világban, mondta Németh László belgrádi bíboros érsek, 14. Leó pápa különleges küldötte, a lengyelországi Póki egyházmegye alapításának 950. évfordulója alkalmából tartott ünnepélyes szentmisén. A jubileum központi ünnepségére szombaton Pünkösd vigíliáján kerül sor a közép-lengyelországi Pvok városának Orlen sportcsarnokában, ugyanott, ahol Szent II. János Pál pápa 34 évvel ezelőtt imádkozott a hazájában tett zarándok útja során. A mostani jubileumi eseményen püspökök, papok, megszentelt személyek, a hatóság képviselői és több ezer hívő vett részt. A szentmisét Németh László belgrádi bíboros érsek Leó pápa különleges küldötte mutatta be lengyel nyelven, és az egész liturgia valójában hálaadás volt az egyházmegye, de az egész lengyel katolikus egyház nevében is a Póki egyházmegye közel 1000 éves jelenlétéért Mazovia földjén. Németh László bíboros érsek homíliájában Pvok sajátos lelki örökségét emelte ki, azt a helyet, ahol 1931. február 22-én Szent Faustina Kowalska nővér egy látomásban meglátta az irgalmas Jézust, és megértette az Úr kérését, hogy fesse meg az ő képét, amely napjainkra az egész katolikus világban közismert. A feltámadt Jézus szívéből az irgalmas szeretet sugárnyalábai áradnak, alatta egy felirattal, Jézusom, bízom benned. A pápai legátus hangsúlyozta, hogy ez a kinyilatkoztatás nem csak prófétai jel volt, hanem egyúttal missziós parancs is. Egy olyan hívás, amely ma is választ igényel. Ha tehát Pók városa, az a város, ahol Szent Faustina felkészült az irgalmaság üzenetének befogadására, nem lehetne ma is vállalni ezt a küldetést? Tette fel a kérdést a belgrádi bíboros érsek. Utalással Szent II. János Pál pápa 34 évvel ezelőtti Pvoki apostoli látogatására a belgrádi bíboros legátus kiemelte az irgalmasság missziójának folytonosságát, amelynek Lengyelország és a Pvoki egyházmegye különlegesen is tanúja és letéteményese. A Pvoki egyházmegye jubileumi eszendejének mottója: a remény zarándokai úton a forrás felé. Amiből kiindulva Németh bíboros arra kérte a híveket, hogy újítsák meg magukban az Isten gyermekség karizmáját, és adják tovább a hitet a jövő nemzedékeknek. A missziós pálya ma közöttünk van, jelentette ki. A pápai legátus homiliájában azt is kiemelte, hogy napjainkban szükség van egy nagy reménységre, amely nem a múló dolgokban, hanem Istenben gyökeredzik, akinek emberi arca van, és aki mindvégig szeretett minket. Ő a remény forrása, aki nem okoz csalódást, hangsúlyozta. A bíboros utalt a szinodalitásra, és felhívást intézett a közösségért való felelősségvállalásra. Együtt alkossátok az egyházat, és érezzétek magatokat felelősnek érte, kérte. Éljétek a hitet büszkén, de alázattal. Engedjétek, hogy a Szentlélek munkálkodjon a szívetekben, buzdította a sportcsarnok több ezres hívő közösségét. A 950. évforduló megünneplése nem csak ünnepélyes megemlékezés a történelemről, hanem lelki hivatás is az egyház jövőjét való felelősségvállalásban. A pünkös vigíliáján tartott szentmise végén Németh László bíboros 14. Leó pápa nevében áldást adott a híveknek, akik számára a szentmise a mély érzelmek, az imádság és a hálaadás pillanata volt, valamint a hit új szakaszának kezdete, ahol tanítványokként, tanúkként és az irgalmasság misszionáriusaiként voltak jelen, emlékezett a szentmise végén a pápai legátus. Miként ismeretes, Ferenc pápa ez év április 5-én nevezte ki Németh László belgrádi bíboros érseket különleges küldöttének a lengyelországi Pvok egyházmegye 950. évfordulója alkalmából június 7-én tartott ünnepségekre. 14. Leó pápa megerősítette ezt a kinevezést és létrehozta a bíboros kísérő pápai missziót, amelynek tagjai Marek Jaros, a Pulki Nagyszemináriumom rektora és Tomasz Kaczynski, a Zuromi Szent Antal templom plébánosa. Pvok városa történetéről. A 10. századi pogán kultusz regionális központja volt a mai Tomszki domb, a település egykori területén. Ekkor fejedelmi megerősített városka épült, 1009 tájt bencés szerzeteseket hívtak Pvokba, ezt követően 1031-ben a város elpusztult az orosz Jaroszláv és Mityiszláv Vladimirovics támadásában. 1037-1047 között Pvok II. Nyeszkó bajdája önálló államának fővárosa volt. 1075-ben alapították a mazóbiai püspökséget, amelyet később Pvoki püspökségnek hívtak. Első püspöke Marek volt.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Thank you.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az apostolok cselekedeteiből ismert számunkra, hogy a ma ünnepelt Szent Barnabás eredeti neve József volt, akit az apostolok neveztek el Barnabásnak. Ciprus szigetéről származó zsidó vallású ember ő, aki az elsők között csatlakozott a keresztényekhez azt követően, hogy eladta földjét, s annak árát a szegények segítésére szánt adományként az apostoloknak adta. Miként a Saulból lett Szent Pál, ugyanúgy a Józsefből lett Barnabás sem tartozott a 12 apostol közé, mégis az egyház hagyománya szerint mindkettőjüket apostolnak nevezzük, mert a pogányok között végzett hittérítő tevékenységükkel kiérdemelték ezt a címet. Barnabást arra indította a nagy lelkűség, hogy ne csupán vagyonát adja oda, hanem egész életét az evangélium hirdetésének szentelje. Így lett Pál apostol munkatársa a pogányok között végzett misszióban. Az evangélium hirdetése nem szórakozás, hanem Istentől kapott feladat, hivatás, amit hűséggel, teljes odaadással kell teljesíteni. Krisztus halálát és mennybe menetelét követően az első években az apostolok buzgósága adott lendületet az egyház életének és terjedésének. E buzgóságot a Szentlélek élesztette fel és újította meg bennük. Ehhez hasonlóan napjainkban sem lehet más az egyház újjászületésének a forrása, mint az, hogy apostoli lelkesedéssel, buzgalommal és a Szentlélek erejével terjesztjük Jézus tanítását és örömhírét. Élesszük fel magunkban az apostoli lelkületet.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. az Éneklőegyház énekeskönyv 144-es, 600-as, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 253-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. Az Éneklőegyház énekeskönyv 144-es, 600-as, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 253-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!